Máté evangéliumából olvasom az igét, Máté evangéliumának 11. fejezetéből a 28., 29. és a 30. verset olvasom el, fennállva hallgassuk meg ezeket az igéket. Tehát Máté evangéliumának a 11. fejezetének a 28., 29. és 30. verse így hangzik. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket. Vegyétek fel magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. Eddig olvasom. Kedves gyülekezet, az útmutatónk mára kijelölt igéje egy nagyon bátorító ige, hisz szeretjük olvasni, ha útmutatónk időnként elénk állítja, vagy amikor talán a napi bibliaolvasásunkhoz, olvasásunkban odaérünk Máté evangéliumának 11. fejezetének a végére, akkor olyan szívesen, örömmel vesszük ennek a rövid kis mai igének a útmutatását, bátorítását, vagy talán akkor, amikor gondjaink, problémáink vannak, és eszünkbe jut az, amit az Úr Jézus mondott, és talán magunknak bátorításként önmagunkban elmondjuk, megpróbáljuk szívünk, magunk szívére helyezni, hogy de hát az Úr azt ígérte, hogy jöjjünk ő hozzá, ha meg vagyunk terhelve, ha gondjaink, problémáink vannak, és átélhetjük azt, hogy ő nyugalmat ad a mi szívünknek. Igen, egy nagy bátorítás ez. És ezért szeretjük ezt az igét, ezért szeretjük nem csak másoknak bátorításként odaadni, üzenetként, hogyha látjuk az ő elesett voltukat, hanem mi is várjuk, hogy időnként Isten ezt az üzenetet adja nekünk. Akár úgy, hogy valaki más mondja el, testvérek mondják el, amikor látják azt, hogy talán egy kicsit elszomorodva, lógóorral, vagy magunkba roskadva járkálunk, tesszük a mindennapi dolgainkat, és amikor kitárjuk eléjük, ha megkérdezik, hogy milyen terheink, vagy milyen félelmeink, vagy milyen nehézségeink vannak, akkor olyan jó olvasni, vagy olyan jó hallani az Úr Jézusnak azt a bátorító szavát, hogy de hát ezekre a helyzetekre ígértem neked, hogy gyertek hozzám, akik fáradtak vagytok, akiknek terheitek vannak, mert én nyugalmat adok nektek. És ezt át is élhetitek, meg is tapasztalhatjátok. Igen, jó erre az igére gondolni. De testvérek, szeretnék egy kicsit tovább menni, hisz nem véletlen, hogy nem álltam meg a felolvasott ige szakaszból a 28. versnél, amit tulajdonképpen ma az útmutatónk elénk állít erre a hétre vezérigeként, hanem tovább olvastam. Mert valóban nagy lehetőség az, amit az Úr Jézus elénk állít, hogy menjünk ő hozzá, és hogy majd nyugalmat kapunk. De az ima órán éppen erről beszéltem, és ez a gondolat volt előttünk akkor is, amit most szeretnék a testvérek elé állítani, hogy az Úr Jézus valamihez köti azt, hogy ez a nyugalom valóban a miénk legyen. Tehát mi azt várjuk, hogy ha oda megyünk hozzá, akkor majd valami módon, valami különleges módon egyszer csak határtalan békesség tölti be a szívünket. Említettem az ima órán az emmausi tanítványoknak a történetét, és ugye ott olvassuk azt, hogy az emmausi tanítványok, amikor Jézus eltűnt előlük, és elindultak vissza, akkor ők maguk mondták, hogy vajon nem gerjedezette a mi szívünk ott az úton. Tényleg. Hát milyen jó volt átélni ezt a békességet. Az ő terheiben, ahogy elindultak haza, és magukban gondolkodtak, hogy hát, hogy is történtek a dolgok, pedig mi nem ezt szerettük volna, nekünk más elgondolásunk volt, most össze vagyunk törve, nincsen kiút, nem látunk megoldást, minden olyan veszni látszik, ahogy énekeljük az énekünkben, nagy próbák, hajnali, minden olyan kusza, minden, és egyszer csak azt olvassuk, hogy gerjedezett a szívünk. Miért? Mert az Úr elkezdett beszélni arról, ami az ő terve. Elkezdett beszélni arról, hogy ennek így kellett történnie. És nem azért kezdtek el örülni, mert minden megváltozott. És az, ahogy mondani szokták, hogy akkor most minden vissza, és nem így fog történni, ahogy történt, ahogy mi sokszor várjuk, hogy minden megváltozzon. Nem, az Úr Jézus meghalt, ugyan feltámad, de már nem lesz közöttük úgy, ahogy volt. Tehát nem változtak meg a körülmények, de valami megváltozott bennünk. És amikor az Úr Jézus azt mondja, hogy jöjjetek én hozzám, akik megfáradtatok és megterheltettetek, ő azért hív bennünket, hogy megmutassa az ő akaratát, hogy világossá tegye számunkra az ő szándékait, és azt akarja, hogy összevessük a mi elgondolásunkat az ő gondolataival. És értsük meg, hogy amit ő akar, az a tökéletes. És akkor találunk a szívünkben békességet. Mit mond az Úr Jézus? Azt mondja, hogy vegyétek föl az én igámat magatokra. Tehát azt mondja, hogy kövessetek engem. Mi azt várjuk, hogy ő kövessen bennünket. Mi azt szeretnénk, hogy jövünk ő hozzá, ami magvas gondolatainkkal, világos látásunkkal, majd elmondjuk, hogy mi a bajunk, és még azt is megmondjuk, hogy azért mi sejtjük a megoldást, most már csak az kellene, hogy valaki ezt kivitelezze, mert mi nem vagyunk képesek. Ugye ez a mi elgondolásunk. Jézus meg azt mondja, hogy bocsássál meg, de nem ez az az út, ami helyes. Te vedd föl magadra az igádat. Te gyere! És te vizsgáld meg, hogy amit te gondolsz, amit látsz, amit elképzeltél, az helyese. Mi meg azt várjuk, hogy majd Isten fogja felül vizsgálni az ő gondolatait, vagy az ő terveit. Mi miattunk, mert mi talán okosabbnak gondoljuk magunkat, vagy azt gondoljuk, hogy majd másképpen lesz. Hát amikor az emmausi tanítványok elmondják, hogy mi pedig azt hittük, ugye, ott van benne az, hogy mi pedig olyan szépen elterveztük. Mi már magunkban kifundáltuk azt, hogy mi lesz majd, hogyan lesz majd, és hogy fog felépülni az Isten országa, hogy fogja majd az Úr megszabadítani a népünket attól a gaz rómaiaktól. Majd mi mindent kitervezünk, és neked már, Úrunk, csak egy dolgod van, hogy tedd meg. Testvérek, hányszor gondolkodunk mi így? Amikor imádságban oda megyünk, amikor terheinkkel odaállunk az Úr elé, és el vagyunk keseredve, hogy nem úgy történnek a dolgok, pedig mi elgondoltuk, pedig mi már mindent elterveztünk. Az Úr pedig azt mondja, hogy nem, barátom, te vedd fel az igádat, te vizsgáld meg magad. Reggel az ima órán erről beszéltünk, hogy vizsgáljuk meg magunkat, hogy hitben vagyunk-e, hogy helyes a mi látásunk. Ma úrvacsora lesz, és ezért is gondoltam, hogy ez a téma legyen előttünk, amikor úrvacsoránál megállunk, és azt mondja Pál apostol, ugye a szereztetési ígékben, hogy próbálja meg ezért az ember magát. Igen, az önvizsgálat, a próba, önmagunk megpróbálása, az, ami fontos. És Jézus azért hív magához, és úgy akarja adni az ő békességét, hogy barátom, gyere, álljunk meg egymás mellett, beszéljük meg, és próbáld meg magad. Vajon helyes a te látásod? Az Úr próbára akar bennünket tenni. És testvérek, amikor ma felolvastam Ábrahámnak a történetét, nem véletlenül tettem. Mert tulajdonképpen az Úr, amikor magához hívta Ábrahámot, akkor nem mást akart, mint azt, hogy megpróbálja őt. De testvérek, olyan jó lenne megérteni, hogy amikor Isten próbál bennünket, nem azért teszi, hogy bennünket meggyötörjön, hanem azért teszi, hogy mi magunk megvizsgáljuk magunkat, hogy hitben vagyunk-e. Nem az Istennek van szüksége arra, hogy mi bebizonyítsuk neki az mi szeretetünket. Hát ő tudja. Azt mondja az ige, hogy a szívünk legrejtettebb gondjait is, gondolatait is ismeri. És így vagyunk az imádsággal is, hogy ne gondoljuk, hogy majd, ha most elmondjuk az imádságunkat, akkor az Úr sokkal okosabbá válik, mert most már végre fogja tudni azt, hogy mi a mi gondunk, meg a bajunk. Még ki sem mondtuk. Még meg sem formálódott a gondolatainkban. Sőt, az ige azt mondja, hogy a lélek is segítségünkre van, hogy amit kérnünk kell, vagy amit kellene, azt ki tudjuk mondani, az megfogalmazódjon bennünk. Hát az Úr tudja, nem azért van szükség, hogy Isten megpróbáljon bennünket, hogy végre aztán most rájöjjön arra, hogy most mi milyenek vagyunk. Nem azért van szükség, hogy megvizsgáljuk magunkat az Isten jelenlétében, hogy mi megtudjuk, hogyan is állunk mi az Úrral, hogyan is állunk mi vele, hogy milyen a mi hitünk, hogy az a hit, az megállja a hitnek a próbáját. Vagy ahogy reggel mondtam az imaórán, vagy a mi hitünk egy vallásosan becsomagolt kis táska, ami semmiben nem változik, semmiben nem más, mint a világ, csak éppen leöntöttük egy kis mázzal. Becsomagoltuk, mondhatjuk azt a Biblia lapjaiba, de ugyanakkor pedig ugyanazt az életet éljük. Semmiben nem változik, csak annyi a különbség, hogy esetleg Bibliát olvasunk, vagy templomba járunk, vagy időnként imádkozunk, de az életünk ugyanolyan úton halad, és nincsen változás. És nem lehet nagyon világosan elválasztani a keskeny utat a széles úttól. Tehát azért olvastam föl Ábrahám történetét, mert Ábrahám története megmutatja nekünk azt, hogy mi az, amit nekünk meg kell vizsgálnunk. Hisz azt olvassuk Ábrahámról, hogy győzött. Meggyőzte a hit, vagy végigjárta és győzött a hit szép harcában. És nézzük meg, most ma reggel, talán egy kicsit pontról pontra az, hogy miben állhat előttünk Ábrahám a hit tekintetében, megvizsgálva magunkat, hogy vajon mi megálljuk-e a hitnek a szép harcát. Hisz éppen a Biblia iskolában nemrég beszéltünk arról Ábrahám történetén keresztül, hogy hit Ábrahám, és ez tulajdonítatott neki igazságul. A hit hős lett, a hitnek a atya lett Ábrahám, és mi így nézhetjük meg a magunk életét az ő próbáján keresztül. Na nézzük csak meg azt, hogy vajon mi hitben vagyunk-e. Vizsgáljuk meg magunkat, hogy helyes-e a mi elgondolásunk, látásunk és a cselekedetünk a hit tekintetében. Az első mozdulat, amit meg kell néznünk Ábrahám történetében, az az, amikor azt mondja Isten igéje, hogy Isten megszólítja Ábrahámot. Talán az egyik legfontosabb kérdés ez a mi életünkben, hogy halljuk-e, meghalljuk-e az Istennek a szavát. Persze lehet azon gondolkodni, és bevallhatjuk őszintén, hogy mi szeretünk ezzel a gondolattal játszani, de lehet éppen azért, mert szeretnénk kikerülni a nyilvánvaló igazságot. Vagy szeretnénk kikerülni azt, hogy mi egyértelműen tudjunk ezen a területen is színt vallani. És akkor elkezdjük azt kérdezni, hogy jó, de honnan tudjuk, hogy Isten szólít bennünket? Hogyan halljuk meg az ő szavát? Hogyan hallotta Ábrahám azt, amit itt olvasunk, hogy szólt Isten Ábrahámhoz. Hát hogyan hallotta ő meg ezeket a szavakat? Igen, nagyon nagy kérdés ez. És szeretünk ezzel a gondolattal eljátszani. Hogyan értette meg, vagy nem értette meg Pál, amikor azt olvassuk az igében, hogy nem engedte őt a lélek. Hogyan hallottunk, milyen módon szól hozzánk Isten? Különleges módon, valami látás által, vagy égi hangon keresztül. És várjuk azt, hogy Isten megszólítson bennünket. De Isten igéje nagyon világosan beszél. Isten sokszor, sokféleképpen szólt ennek a világnak. Szólt a prófétákon keresztül, az idők végén pedig szólt az ő fia által. Testvérek, nincs itt kérdés, hogy Isten hogy szólít meg bennünket. Isten szól a fia által. Mi szeretnénk mindig nagyon világos jeleket hallani, vagy látni, vagy tudni azt, hogy Isten hogyan vezet bennünket, de testvérek, higgyük el, hogy ez csak kerülő. Ezzel csak magunkat akarjuk állandóan mentegetni, hogy nem tudjuk, hogy Isten mit akar a mi életünkben. Testvérek, értsük már meg, hogy amit Isten meg akar nekünk mondani, azt el fogja hozzánk juttatni. Igen, mindegy, hogy hogy. Lehet úgy, hogy egy ige hirdetésen keresztül egyszer csak Isten megérint. Vagy úgy, hogy elővesszük a Szentírást, és meghalljuk az Isten szavát. Jézus szavain keresztül, az apostolok szavain keresztül. Vagy lehet, hogy egy testvér szólít meg engem, mint ahogy annak idején emlékezzünk csak Pálra, akithez elküldte az ő küldöttjét az Úr. Menj el az Egyenes utcába, és meglátod, hogy van ott egy tarzuszi férfi, Saulus nevű ember, aki imádkozik, és mondd el, és akkor oda megy, és azt mondja, az Úr küldött. Hogy hogyan hallották meg, hogyan értették meg, nem mindegy. Nem az a fontos, hogy hogy szól, mert sokféleképpen szólíthat meg bennünket az Úr. A kérdés az, hogy készek vagyunk-e meghallani őt. A kérdés az, hogy elég közel kerültünk-e ő hozzá, hogy meghalljuk az ő hangját. Mert testvérek, be kell vallani, hogy sokszor úgy vagyunk mi vele, hogy azt halljuk meg, amit akarunk. Halljuk az igét, és elengedjük magunk mellett, mert nekünk már van egy látásunk. Mi már elképzeltük, és ehhez próbálunk gondolatokat, vagy alátámasztásokat, mankókat találni, sokszor az Isten igéjében. Egyszer hallottam valakitől, hogy egy ige hirdetővel beszélgetett, egy másik ige hirdető, és az idősebb lelkész mondta, hogy hát, van egy jó gondolatom, most már csak egy igét kell hozzá választani, és a hétvégére meg lesz az isteni tiszteleti alapige és a gondolat. És akkor ez a másik azt mondta neki, hogy itt nem az a kérdés, hogy neked milyen gondolatod van, és mivel akarod alátámasztani, hanem arról van szó, hogy mi az ige, amit neked akar mondani Isten. És testvérek, így vagyunk mi is, hogy vannak gondolataink, beszélünk, gondolkodunk dolgokról, jár az agyunk, ahogy szokott ez lenni, mindenen gondolkodunk, és akkor kezdenek kialakulni elképzelések, kezdenek kialakulni gondolatok, tervek, és aztán várjuk azt, hogy Isten ezt támassza alá. És hogyha Isten valami olyasmit mond, ami ezt cáfolja, akkor megpróbáljuk elengedni a fülünk mellett. Elengedünk minden, ami nem abba az irányba vezet bennünket, amit mi elgondoltunk. Nézzük csak meg Ábrahámot. Isten szólt neki, hát nem olyan dolgot mondott, amire ő számított. Nem azt mondta neki, hanem éppen olyan dolgot kért tőle, amire abszolút nem számított. Tehát Isten szól hozzánk. Csak az a kérdés, hogy meghalljuk-e. De nem minden meghallani az Isten szavát, ahogy az előbb mondtam. Nem az a fontos csak, hogy meghalljuk, hogy legyen elég lelki látásunk, vagy lelki odaszállásunk arra, hogy Isten szavát meghalljuk, hanem az is fontos, hogy meghalljuk, és megértsük, és döntésre kényszerítsen bennünket, hogy elinduljunk. Mert lehet, hogy lehetnek jó meglátásaink, és lehet, hogy el is indulhatunk egy úton, amit talán megértettünk, de Pál azt mondja, hogy ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem. Nem csak az volt a számára fontos, hogy elinduljon, vagy meghallja az isteni szót, hanem hogy el is induljon. Mert hányan elindultak? Hányan elindultak ezen az úton? És vajon hova jutottak? Hova jutottunk? És ezt is megkérdezhetjük. Elindultunk, és most hova jutottunk? Hol vagyunk mi az életünkben? Emlékezzünk csak Saulra, arra nagyon szimpatikus fiatalemberre, akit Isten elhívott, hogy legyen az első királya Izraelnek. Neked adom. Jó, te leszel az. És ez a Saul, aki akkor, amikor királlyá akarták választani, akkor elbújt. És én nekem olyan szimpatikus az a fiatalember, aki hatalmas, magas, mindenkitől magasabb, emberileg nézve tényleg mindenre alkalmas, hogy ő legyen a király, mert mindenki fölnéz rá, és ez a fiatalember elbújt a kacatok közé, mert nem akart az lenni. És számomra ez egy nagyon, mondhatjuk, hogy szimpatikus, mert azt mondta, hogy hát én erre nem vagyok alkalmas. És Isten alkalmassá tette. Milyen jó, meghallotta az ő szavát, engedett az ő szavának, és hova jutott? Lehet elindulni, de aztán nem figyelt rá. Vizsgáljátok meg magatokat, hogy hitben vagytok-e. Nem véletlenül minden hónapban, amikor megállunk az úrvacsorai közösségben, akkor elmondjuk azt, hogy vizsgálja meg az ember magát. Vizsgálja meg, nekünk erre szükségünk van. És nem csak azért, hogy megállhatunk az úrvacsorai közösségben, mert hát ki az, aki méltó? Kiállhat meg méltóképpen. Nem azért kell megállnunk, hogy megvizsgáljuk azt, hogy hova jutottunk. Hogy rendben van a mi életünk, mert megszólított Isten. Hallom-e? Hallottam-e akkor? És a kérdés, hogy hallom-e ma az ő szavát, amilyen irányba akar ő bennünket vezetni. Tehát az első nagy próba a mi életünkben, ami Ábrahámnak is a próbája volt, hogy Isten meg tud-e engem még ma is szólítani, vagy nem? Kész vagyok-e arra, hogy meghalljam? A második mozzanat az, hogy amikor meghallom a szavát, akkor hogyan válaszolok? Hogyan válaszol Ábrahám? Én hol vagyok, Uram? Ez nem azt jelenti, hogy Ábrahám jelentkezik, hogy itt vagyok, Uram, hát mint hogyha Isten nem tudná, hogy hol van. Nem ezt jelenti, hanem az, hogy kész vagyok arra, hogy tegyem azt, amit te kérsz tőlem. Két héttel ezelőtt volt előttünk ugye a Szent Háromság vasárnapján Ézsaiás próféta könyvéből az a gondolat, hogy szent, szent, szent a seregeknek Ura, az ő dicsősége betölti a földet. Ez ugye az Ézsaiás próféta elhívásával kapcsolatos üzenet, amikor betölti Isten jelenléte a templomot, amikor látjuk azokat a lelkes állatokat, azokat a különleges mennyei lényeket, akik közül az egyik kiáltja a másiknak ezt a szent, szent, szent a seregeknek, Ura. És utána pedig azt olvassuk, hogy az Úr megszólal, és azt mondja, hogy kit küldjek el, ki megy el nekem. És mit olvasunk? Azt, hogy Ézsaiás, azt, hogy küldj el engem. Én hol vagyok? Én hol vagyok? Vagyis kész vagyok arra, hogy tegyem azt, amit te mondasz nekem. Kész vagyok bármit megtenni, amit te mondasz nekem. Kész vagyok megtenni bármit, amit Isten mond nekem. Amikor Isten megszólította Ábrahámot, még nem tudta, hogy mit fog kérni. És mégis azt mondta, hogy kész vagyok. És akkor azt mondja neki Isten, hogy vedd a te egyetlenedet, és menj. Menj el Mória földjére, és áldozd meg őt. Vajon Ábrahám elbizonytalanodott? Hányszor mondjuk azt, hogy szólj, Uram, hallja a te szolgád, szólj, imhol vagyok. És aztán, amikor jön az Úr kérése, akkor elkezdünk visszatáncolni. Elkezdünk gondolkodni, próbáljuk keresni a kibúvókat. Vagy elkezdünk Istennel alkudozni, hogy nem így kéne ezt. Biztos-e, hogy így van? Próbálkozunk meggyőzni őt arról, hogy talán mégsem ez lenne a megoldás. Hát, ha Ábrahám elkezdett volna alkudozni, akkor bevallom őszintén, emberileg nézve én nagyon megértettem volna őt. Menj, fogd a te fiadat, a te egyetlen egyedet. És mi pedig ilyenek vagyunk. Elkezdünk Istennel alkudozni. Mi is ennek az oka? Miért is kéri ezt Isten tőlem? Ezt nem kérheti Isten tőlem. Isten ezt nem kérheti egy embertől. Ki az, aki védkezett? Ez vagy ennek a szülei? Emlékezzünk csak a történetre. Ott is ugyanezek a gondolatok voltak, hogy miért történnek ezek? Isten szól, Isten hív engem, én igent mondok, és ő egy olyan úton vezet engem, ami én úgy érzem, hogy ez magasan meghaladja az én erőmet és az én képességeimet. Én ezt nem tudok mit kezdeni, Uram. És mit olvasunk, vagy mit nem olvasunk, mit látunk Ábrahámnál, hogy Ábrahám nem kezd el alkudozni. Nem kezdi mondani, hogy Uram, ilyet nem kérhetsz tőlem. Nem olvasunk ilyenről. Nem kezd perelni Istennel, pedig alkudozni tud. Sőt, még azt mondhatjuk, hogy van olyan helyzetben, van olyan Istennel olyan kapcsolatban, hogy alkudozhatna, hisz volt, amikor alkudozott. Amikor imádkozik, ugye Szodomáért, és elmondja, hogy Uram, megbocsátasz-e ennek a városnak, és elmegy egészen 10-ig, ha 10-ig az van, tulajdonképpen már ott is azt mondhatjuk, hogy már rég kihúzhatta volna a gyufát Istennél, Ábrahám, hogy hogy lehet ilyen, hogy itt alkudozik Istennel, de Isten belement. Tehát Ábrahámmal olyan kapcsolatban volt, ott imádkozott, itt pedig nem. Szó sem volt arról, hogy ő elkezdene Istennel azon vitatkozni, hogy ez most helyes vagy helytelen, hogy kérhet-e én tőlem Isten ilyet, vagy nem tehet. Hanem zúgolódás nélkül elkezd pakolászni. Van egy nagyon fontos szó itt, és ez a harmadik gondolat, ami előttem volt, amiben megvizsgálhatjuk magunkat. Azt mondja az ige, hogy felkelt azért. Ábrahám, miért? Azért. Azért, mert Isten mondta. És miért mert elindulni? És miért nem háborgott? Mert bízott Istenben. Mert ismerte őt. És itt a nagy kérdés, bízom én Istenben eléggé, vagy nem? Jöjjetek én hozzám, akik megfáradtatok és megterheltettetek. Olyan szép ez a hívás. De testvérek, mégsem megyünk hozzá, mert nem merünk benne bízni. Sokszor azért nem megyünk a mi gondjainkkal, vagy ne, mondhatjuk, hogy csak azért megyünk, mert szeretnénk elmondani azt, hogy mi mit gondoltunk ki, hogy majd ő megcselekszi. Ő pedig azt akarja, hogy bízzunk benne, és azért mondja, hogy vegyétek fel az én igámat. Van-e bennünk bizalma? És azért fölkelt jó reggel, nem várakozott. Várjunk még néhány napot. Azt az időt, amíg itt van az én gyermekem, azt még, ha lehet, akkor húzzuk ki. Mint amikor emlékszem, a vasárnaponként indultam vissza az iskolába a hétvégi pihenés után, és már indulni kellett volna a vonathoz, de még húztuk az időt, még az utolsó pillanatig. Megvettük direkt a jegyet előre, még pénteken, amikor hazaérkeztünk, csak hogy annyival is később kelljen elindulni. Húzzuk az időt, ugye? Az utolsó pillanat, és volt, amikor éppen csak elértük a vonatot, de még 5 percet legyünk otthon. Igen, mert nem akartunk sietni. Lehetett volna Ábrahám így is, hogy várjunk még egy napot. És mit mond az ige? Felkelt jó reggel, és nem késlekedett. Amikor Jézus útba igazít néhány hozzá jövő férfit, tanítványt, és az egyiknek azt mondja, akinek mondja, hogy gyere, kövess engem, ő pedig mondja, hogy hadd menjek el eltemetni a halottakat, akkor azt mondja, hogy hadd engedjük, hogy a halottak eltemessék a halottaikat. És elmondja azt, hogy aki az eke szarvára teszi a kezét és hátra tekint, az nem lesz méltó az Isten országára. Igen, nem lehet várni. El kell indulni, ahogy a tanítványok is azonnal ott hagyták a hálójukat, a hajójukat. De van még egy nagyon fontos dolog, ami az engedelmességhez hozzátartozik. Azt olvassuk az igében, hogy összeszedte az, ami szükséges, Ábrahám előhívta a szolgákat, az ő fiát, és elkezdte a fát hasogatni. Bennem ott van ez a kérdés, hogy miért Ábrahám csinálta? Hát voltak neki szolgái. Vagy miért nem a fiát kérte meg, aki sokkal fiatalabb volt, hisz gondoljunk csak, Ábrahám már 100 éven jóval fölött volt, hisz már nagyobbacska volt az ő fia is, és mégis ő, aki tette. Testvérek, van dolog, amit meg kell tennünk. Amikor Isten hív bennünket, hogy valami feladatot ellássunk, akkor vannak dolgok, amiket nekünk kell megtenni. Ez is a hitnek a próbája. Mi szeretnénk, hogy Isten úgy hozza el a dolgokat, hogy egyik pillanatról a másikra megtörténik, de valamit tenni kell. Amit nekünk kell megtennünk, és senki más nem teheti meg. Amikor olvassuk a Szentírásban azt, hogy az Úr Jézus meggyógyít szombatnapon egy béna embert, akkor azt mondjuk, hogy vedd a te nyoszolyádat. Állj föl! Igen, elhiszem, hogy meg tud gyógyítani, de valamit nekem kell megtenni. Ha nem állok föl, ha nem teszem meg, akkor nem lesz gyógyulás. Tehát Ábrahám megtette azt, amit Isten rábízott. És mi az, ami még fontos ebben a részben, ami a hitünknek a fokmérője? Az az, hogy hogyan képviseljük az Isten akaratát az emberek előtt. Ábrahám elindulhatott volna úgy, hogy magába roskadva, elkeseredve, és végig azt mondva a szolgáknak, hogy barátaim, Isten olyan dolgot kért tőlem, olyan dolgot kért, ami fájdalmas, de megteszem. Igen, lehet úgy végezni az Isten dolgát, hogy közben pedig nem érdekel az egész, nem tudok róla semmit, teszem, mert tennem kell. Végezzük a szolgálatunkat, mert úgy érezzük, hogy ezt nekünk meg kell tenni, de nincsen ebben semmi öröm. Egyáltalán van-e szolgálatunk, amit végezhetünk, vagy meghallottuk az Isten szavát, és időnként vajon hogyan szolgálunk a szeretteink között. És itt nem csak arról kell beszélni, hogy a hívő embernek van gyülekezeti munkája, hanem amit otthon teszünk, sokszor úgy belefáradva, hogy megint ezt kell csinálnom. Nem is értem, hogy Isten miért bízta ezt rám, de húzom az igárt, teszem a dolgomat, mert ezt tenni kell. És milyen az ilyen embernek a bizonyságtétele, hívő embernek az emberek előtt, világ előtt, azok előtt, akik között éli az életét. És mit látunk? Hogy amikor megkérdezik a szolgák azt, hogy most mi is lesz, akkor azt mondja ezeknek a szolgáknak, hogy ti maradjatok itt, mi meg elmegyünk imádkozni. Igazat mond itt Ábrahám? Igazat. Mert neki az imádság. Mert ez egy oda adja magát az Úrnak. Igen, elmegyünk imádkozni, és utána majd visszajövünk. Nem arról van szó, hogy ő nem akarja megmondani az igazságot, hogy ő megy feláldozni a fiát. Nem, ő imádkozni megy. Ő megy az Istenhez. És ahogy olvassuk aztán az Új Szövetségben, hogy ő abban bízva, és azzal a hittel, és azzal a bizonyossággal indult el, hogy Isten még a halálból is képes föltámasztani az ő fiát. Tehát, hogy nem hazudott, hanem ő ebben volt, ő ebben a bizonyosságban élt, mert bízott Istenben, és ő imádkozni ment. Ő azért ment, hogy Istennel ott közösségben legyen. És amikor Izsák megkérdezi, hogy itt van a fa, itt van a tűz, és hol van az áldozati bárány, akkor Ábrahám hazudott Izsáknak? Nem. Miért nem mondta neki, hogy fiam, itt vagy te? Hisz azért jöttem? Nem ezt mondja. Isten majd gondoskodik. Mert ő ebben is bizonyos volt. Kész volt elindulni, mert bízott Istenben. Nem aggodalmaskodott, és tette azt, amit Isten rábízott. Engedelmes volt. Amikor Pál azt mondja Timóteusnak, hogy látom a benned lévő képmutatás nélkül való hitet. Hát valahogy ez az, amit nekünk is meg kell vizsgálni, hogy ott van-e bennünk ez a képmutatás nélkül való hit. Igen, így indult el Ábrahám. És a vége, amikor Isten felmagasztalta Ábrahámot. Nem kedveztél az egyetlen egyednek, én érettem. Igen, nem kedveztem magamnak. Nem kedveztem másnak. Nem kedveztem az egyetlen egyednek, hanem engedelmeskedtem Istennek. Felvettem az igát, és békességem lett. Testvéreim, vizsgáljuk meg a mi szívünket. Van nekünk békességünk? Tudunk-e Istennel olyan közösségben lenni, mint Ábrahám? Érezzük azt, hogy úgy élhetünk ezen a földön, hogy úgy állunk Istennel, mint Ábrahám? Nem tudom, hogy ki mit tud erre mondani. Hogy ki tudja kimondani azt, hogy nekem békességem van. Vagy talán gondolkozhatunk, hogy hát vannak hiányosságaim. Vizsgáljátok meg magatokat. Isten nagyon szép példát adott Ábrahámban, az ő hitében. Ezeket jó újra és újra sorra venni, megvizsgálni magunkat, hogy hitben vagyunk-e. És hogyha meglátjuk a hibáinkat, vagy a hiányosságainkat, akkor érdemes a hitnek az atyát követni. És hogyha felvesszük ezt az igát, akkor nyugalmat találtok a ti lelketeknek. Ha ezt nem tesszük meg, akkor sose lesz nyugalmunk. Járhatunk hívő emberként, de mindig ott lesz, mindig, minden nap valamilyen területen a nyugalmatlanság és a nyughatatlanság a szívünkben, de ő nyugalmat akar adni nekünk. Vizsgáljuk meg ezért magunkat, és kérjük Istent, hogy formáljon bennünket, tegyen bennünket alkalmas eszközeivé úgy, mint Ábrahámot, a hitnek az atyát, hogy mi is hasonlóképpen tudjunk vele járni. Isten áldja meg számunkra az ő igényét, és adja számunkra ezt.